A vállalatok és piacok az Inforádió gazdasági magazinja, a mikrofonnál a szerkesztő Sipos Ildikó. Adásunk tartalmából az árbevétel, az export teljesítmény és a kutatásfejlesztési ráfordítások szempontjából is a világ élvonalában jár a hazai gyógyszeripar. A tervezetnél rosszabb makrogazdasági pálya és az új gazdaságpolitikai intézkedések miatt a kormány az idei és a jövő évi hiánycélt is 5%-ra emeli, ezt mondta egy háttérbeszélgetésen hételején a nemzetgazdasági miniszter. A bankok extra profit adóját megdupláznák jövőre. A Magyar Bankszövetség ellenzi ezt a tervet. Álláspontjuk szerint a banki terhek emelésével a kormány káros folyamatokat indít el, csökkenti a gazdasági növekedést és beavatkozik a piaci folyamatokba. Ezekről a témákról lesz szó a mai műsorban. Tartsanak velünk! Az árbevétel, az export teljesítmény és a kutatásfejlesztési ráfordítások szempontjából is a világ élvonalában jár a hazai gyógyszeripar, mondta a Magyarországi Gyógyszergyártók Országos Szövetségének elnöke a szervezet 35. jubileumi konferenciáján. Greskovics Dáviddal beszélgettem.
A legnagyobb hozzáadott értéket produkáló, exportorientált, a legnagyobb beruházást egyfőre vetítve, a legnagyobb beruházást produkáló ágazatról beszélünk, és úgy beszélünk a legnagyobb beruházást produkáló ágazatról, hogy ennek 96%-át maga a gyógyszeripar önfinanszírozza. Ez kifejezetten azt jelenti, hogy egy stabil köve vagyunk a nemzetgazdaságnak, és hogyha 35 évre visszatekintünk, folyamatos fejlődés alatt vagyunk. Nyilvánvalóan a rendszerváltás, a privatizáció egy kicsit megrettentette a magyar gyógyszeripar fejlődését, de hamar önmagára talált és dinamikus fejlődési útra került, és minden egyes válsághelyzetet sikeresen oldott meg, ahogy Orbán vezérigazgató is mondta, egy túlélő stabil ágazatról beszélünk.
Mi adja a gyógyszeriparnak ezt az erőt, és utalt ugye Orbán Gábor Richter vezérigazgató előadására, aki azt is elmondta, hogy a hazai gyógyszeripar teljesítménye megmutatkozik abból a szempontból, hogy ha nem lenne gyógyszeripar, akkor sokkal rosszabbul teljesítene a magyar gazdaság.
Alapvető szempont a gyógyszeriparban, ahogy azt mondtam én is, egy exportorientált, K+F vezérelt iparágról beszélünk. Munkavállalóinknak több mint a 60%-a felső végzettségű, kutatásfejlesztés a motorja, a szíve, a túlélés záloga a gyógyszeriparnak, sőt a versenyképesség fejlődésének is. Ez az, ami biztosítja azt, hogy nem csak ma beszélünk sikeres ágazatról, hanem akár 35 év múlva is beszélhetünk egy igazán sikeres gyógyszeripari ágazatról.
Mi az, ami a legnagyobb kihívás? Ugye itt akár, hogyha a hazai iparpolitikát nézzük, akkor kap-e itthonról, a hazai iparpolitikától, a hazai kormányzattól kellő támogatást a gyógyszeripar? Ugye megtörtént az extra profit adó kivezetése, lehet-e ezt támogatásként kezelni?
Nem támogatásokban gondolkodunk, mi stratégiai együttműködésben gondolkodunk. A mi sikerünk a nemzetgazdaság sikere, a nemzetgazdaság sikere a mi sikerünk is. Nekünk nagyon fontos az, hogy minden egyes a gyógyszerellátással kapcsolatba kerülő szereplővel együtt tudjunk gondolkodni a politikai döntéshozókkal, a gyógyszerkereskedelemben lévő emberkékkel, a kutatásfejlesztési intézetekkel és a szakhatósággal. Tehát nekünk, ha igazán sikeresek akarunk lenni, akkor kéz a kézbe együtt kell működjünk, például a gyógyszerészeti intézettel, az NNGK-val, mert az ő tevékenységük visszaad a mi sikerünkre. A másik nagyon fontos dolog, hogy a gyógyszerek árait megfizethető módon, de stabil értéken kell tartani, hisz a gyógyszer érték. És az itthoni gyógyszer árak befolyásolják az export árakat is. Ezért kell nekünk megtalálni azt az egyensúlyt, ami ott van egy Magyarországon megfizethető, stabil gyógyszerellátást biztosító generikus paletta, vagy akár originális paletta, és a nemzetközi exportpiacon bemutatott gyógyszertermékek között.
Ugye most a stratégiai együttműködés keretében vállaltak például ugye a gyógyszerekre önkéntes árplafont. Ez meddig tartható fönn az ön álláspontja szerint?
egy meghatározott ideig mindenféleképpen. Itt az volt a kérés, hogy közel egy évig tartsuk vissza magunkat bizonyos termékeknél. Ezek főleg az olyan termékekre vonatkoznak, amiket vény nélkül kapható termékek. Nagyon fontosak a gyógyszerellátásban, de igazából az életmentő tevékenységekben nem játszanak komolyabb szerepet. Ettől függetlenül jelentős fogyással bírnak a betegek körében, ezért fontos az, hogy az inflációs rátában ezt mi olyan szinten tudjuk tartani, hogy hozzájáruljunk az infláció letöréséhez. A hazai gyógyszergyártók teljes forgalmának ez egy kis részét teszi ki, és nyilvánvalóan vállaltuk. Tehát ez azt jelenti, hogy fönn tudjuk tartani.
Az mennyire jelent kihívást a hazai gyógyszeripar számára, hogy Donald Trump amerikai elnök ugye számos belengetett, vagy meg is valósított vámintézkedéssel több iparágat nehéz helyzetbe hozott. A hazai gyógyszeripar került-e ezáltal nehéz helyzetbe, hogy látja?
Nem érzékelünk nehézséget, már csak azért is, mert a vámintézkedések a generikus termékekre nem vonatkoznak. A hazai gyógyszeripar jellemzően a krónikus betegségek kezelésére szolgáló generikus készítményeket gyártanak, exportálnak. De van originális termék, ami nagy siker az Amerikai Egyesült Államokban, az amerikai piacon. Erről Orbán Gábor vezérigazgató urat lehetne megkérdezni.
A Vrajlár?
Igen, de azt a terméket ott gyártják helyszínen Amerikában. Amiben még talán azt is kell mondjam, hogy kicsit profitális a hazai gyógyszeripar, hogy jelentős ár vagy vám teher sújtja a távol-keleti, indiai, kínai alapanyag exportőröket. Ezért ők megjelennek, nagyobb tömegben jelennek meg az európai és a magyar gyógyszergyártóknál, hisz kezdenek kiszorulni az amerikai piacról, és ez egy fontos tendencia, nekünk meg ezt okosan ki kell használni.
Greskovics Dávidot, a MAGYOSZ elnökét hallották. A tervezetnél rosszabb makrogazdasági pálya és az új gazdaságpolitikai intézkedések miatt a kormány az idei és a jövő évi hiánycélt is 5%-ra emeli. Ezt mondta hét elején egy háttérbeszélgetésen a nemzetgazdasági miniszter. Nagy Márton azt is közölte, hogy a kabinett tervei szerint a nyugdíjasok már 2026 elején megkapják a 14. havi nyugdíj egy heti részletét. A portfólió elemzője kiemelte, a deficit cél megemelése szükséges ahhoz, hogy a kormány kifizethesse a lakosságnak azokat a jóléti intézkedéseket, amelyeket korábban megígért. Csiki Gergellyel beszélgettem.
Tovább emelkedik a hiánycél, mind a 2025-ös, mind pedig a 2026-os. Mind a kettő 5% lesz az új hiánycél, ami azt jelenti, hogy a 24-es év után, amikor 5% volt ugye a GDP-rányos hiánycél, nem változik, 3 éven keresztül stagnál a deficit, és azt is jelenti, hogy 2025-ben a jelenlegi várakozás szerint 4,35%-os hiánycélt emeli meg 5%-ra, 26-os hiánycél pedig eredetleg, amit a parlament pár hónappal ezelőtt szavazott csak meg, 3,7% volt, ez most emelkedik 5%-ra, ami azt jelenti, hogy nagyjából ilyen 4-5 hónap leforgása után érvényét vesztette a jövő évi költségvetés is.
Mindez extra finanszírozási igényt is jelent az állam számára, ezt milyen forrásokból kívánja majd a kormány fedezni?
Így van, ez is egy nagyon jó kérdés, és az egyik legfontosabb következménye annak, hogy magasabb költségvetési hiány lesz jövőre pénzforgalmi szemléletben, amit ugye meg kell finanszírozni az államnak, 1300 milliárd forinttal lesz magasabb ez a pénzforgalmi hiány, 5500 milliárd forinthoz közelít majd ez az összeg, ez a nominális összeg, és valóban ez plusz forrás kell, és ennek érdekében államkötvényt bocsát ki. A jelenlegi tervek szerint és Nagy Márton közlése szerint ehhez devizakötvényt bocsát majd ki az állam, extra devizakötvényt. Ugye legutóbb már az volt a mondás, vagy a terve a minisztériumnak, hogy jövő év első elég biztosítva van ez a fajta finanszírozás, ez egy új felállás, nyilván a magasabb költségvetési hiány többlet finanszírozási igényt jelent, és ezt pedig elő kell teremteni, és a kormány a devizakötvénypiacokról teremteni elő, és ennek az egyik lényeges következménye, hogy a jelenleg ilyen 30% alatt, vagy 30% környékén lévő államadósságon belüli deviza arány, az valószínűleg 30% fölé fog emelkedni, és ennek azért lehetnek ezen túlmutató következménye is.
Milyen okok miatt tudja azt már a kormány most, hogy jövőre az évi hiány cél 5% körül alakul?
A 2025-ös költségvetésnek a makrogazdasági pályája rosszabb lesz, mint eredetileg tervezték. Ugye itt a 3-4%-os növekedésből 0,5%-os növekedés lett, az infláció is némiképp magasabb lesz idén és jövőre is. Ez a rosszabb makrogazdasági pálya pedig lecsapódik a költségvetés egyenlegében idén, és eznek vannak áthúzódó hatásai 2026-ra is. De ami egyébként a legnagyobb hatás, az, az olyan intézkedések, olyan gazdaságpolitikai intézkedések, gondolok itt a családok jövedelmének és bizonyos csoportoknak jövedelmének a javítása, ami egyébként eredetileg a 2026-os költségvetésben nem volt benne, ilyen a 14. havi nyugdíj kifizetésnek elkezdése, ugyanis az is eldőlt Nagy Márton miniszter szavai alapján, hogy a 14. havi nyugdíj első hetének összegét, ami ugye a negyede nagyjából ennek a 600 milliárd forintos összegnek, még az év első szakaszában logikusan a parlamenti választások, tavaszi választások előtt kifizeti a magyar állam. Ez önmagában például 150 milliárd forinttal növeli a kiadási oldalt. Ennek most nincsen fedezete a költségvetésben, ezért a költségvetés hiányát emelni kell. És azt fontos megemlíteni, hogy ez az 5%-os jövő évi hiány, ha a jövő évi költségvetésről beszélünk, ez úgy tartható 5%-on, hogy közben költségvetési stabilizáló intézkedéseket is hoznia kell a kormánynak.
Ugyanakkor azt is bejelentette a nemzetgazdasági miniszter, hogy a bankok extra profit adójából származó költségvetési bevételt megdupláznák, ugye ez még csak egy terv, hiszen ugye erre rá kell bólintania a kormánynak is, mennyi folyna be akkor ezen a soron a költségvetésbe.
Így van, ahogy említettem, kellnek olyan stabilizáló intézkedések, amelyek a költségvetés hiányát 5%-on tartják, vagy 5% alatt, és ennek az egyik eleme a bankadó, azon belül is egyébként a banki extra profit adónak az emelése. A cél, hogy 370-380 milliárd forint folyjon be jövőre, az eredeti tervek ilyen 180 milliárd forintról szóltak, tehát egy extra profitadó banki bevételnek a megduplázásáról van szó. Itt a kormány az adóalap bizonyos részeire vonatkozóan kulcsokat is emel, hogy kijön ez a bevétel, ez a többletbevétel, valamint ugye jelenleg érvényben van az, hogy az extra profit adó kötelezettségüket a bankok csökkentetik állampapír vásárlással, legfeljebb 50% mértékig, és ezt a leírhatóságot, az állampapír vásárlás leírhatóságát csökkenti a jelenlegi tervek szerint a minisztérium 30%-ra, és így jön neki az a plusz extra profitadó bevétel, és ezen felül a költségvetés egyensúlyának részbeni megőrzése érdekében további intézkedésre is döntött, hogy a 192 milliárd forintos költségvetési általános tartalékot, ami jövőre van betervezve a költségvetésre, azt már most zárulja a kormány, nem lehet egész évben hozzányúlni, csak akkor, hogyha esetleg a költségvetési folyamatok vártál jobban alakulnak.
Összegzésképpen azokat a kormányzati elképzeléseket, amelyeket a különböző jövedelem transzfereken keresztül kíván bejutatni a gazdaságba, a lakossághoz, az állam nem lehetett volna megvalósítani anélkül, hogy megemelik a hiánycélt 2026-ra?
Így van, mindenképpen kellett hozzá a hiánycél megemelése, a plusz finanszírozásnak a várható biztosítása, de kellett mögé két intézkedés, amelyeknek az összhatása majdnem 400 milliárd forint jövőre, gondolok itt az extra profitadó banki részének a duplázására, valamint a költségvetési tartalékok zárulására. Enélkül sokkal jobban felborult volna a költségvetés jövőre.
Csiki Gergelyt, a Portfólió elemzőjét hallották. Októberben a fogyasztói árak átlagosan 4,3%-kal haladták meg az egy évvel korábbiakat, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. A Portfólió vezető makrogazdasági elemzője azt mondta, hogy az adat megegyezik az elemzői várakozásokkal, a fogyasztói árindex azonban lényegesen magasabban, 5-6% körül alakulna, hogyha nem lenne az ár és stop, mesterséges infláció leszorító hatása. Madár Istvánt kérdeztem.
Alapvetően nagyjából a várakozásodnak megfelelő lett az inflációs adat. Ugye három egymás követő hónapban volt 4,3%-os infláció, és arra számítottak az elemzők, hogy ez minimálisan 4,4%-ra emelkedik majd. Ehhez képest a KSH egy negyedik alkalommal is be tudta mondani 4,3%-ot, tehát tulajdonképpen a várakozás után egy hajszárnyival kisebb, és az elmúlt négy hónapban egy változatlan éves alapú áralakulás képe rajzolódik ki előttünk.
Hogyha megnézzük az egyes termékeket, akkor ott milyen éves, illetve havi változás figyelhető meg az árakban, tehát az élelmiszerek, vagy a tartós fogyasztási cikkek, szolgáltatások, háztartási energia esetében milyen drágulás volt megfigyelhető.
Havi alapon gyakorlatilag szinte egyáltalán nem változtak a főbb árucsoportok árszintjei, egyedül a ruházkodásban figyelhető meg egy szokásos őszi áremelkedés. Ugye a ruházkodás területén vannak ezek a készletkisöpléssel és új készletfeltöltéssel járó szezonális ingadozások tavasszal és ősszel. Ennek egy hatását láttuk most. Az összes többi árucsoportban tulajdonképpen 0,1-0,2%-os változások figyelhetők csak meg havi alapon. Ez egyébként érdekesség, hogy éves viszonylatban viszont elég sok változást hozott, mert hát van ez az úgynevezett bázis hatás, hogy ugye 12 havi árindex attól is függ, hogy tavaly ugyanilyenkor mi történt, és mivel tavaly ugyanilyenkor az élelmiszerek esetében volt egy drágulás, a szolgáltatások esetén viszont egy áresés, ezért tulajdonképpen ezen két területen elég karakteres változás történt, hiszen így azt látjuk, hogy az élelmiszerek éves alapú drágulása bőven 4% fölöttől most már 3,9%-ra süllyedt, a szolgáltatások árindexe viszont eddig 5-ösre kezdődött, most pedig már 6,7%-os, tehát tulajdonképpen most egy kicsit az éves visszatekintésben a tavalyi őszi ármozgások elmaradása miatt egy kicsit átalakult ez az inflációs szerkezet, de összességében azért ezzel együtt is azt lehet mondani, hogy a mai inflációs adatban ilyen szempontból nem volt különösebben drámai változás.
Ugyanakkor a háztartási energiáért majdnem 11%-kal kell többet fizetni átlagosan, mint egy évvel korábban. Ennek mi áll a hátterében?
Igen, ugye itt van egy nagyon erősen technikai elszámolása a KSH-nak, amelyik azt mondja, hogy már a háztartási energia, elsősorban természetesen a gáz és az villamosenergia ára hatóságilag rögzített, és így nem is nagyon változik egyáltalán, de ezen közben, mivel a háztartások időnként jobban, időnként pedig kevésbé erősen lépnek át a magasabb árszabás felé, ugye a fogyasztás függvényében, ezért ezt a KSH mindig megpróbálja bebecsülni, és azt mondani, hogy a háztartások átlagosan most egy kicsivel drágábban, vagy egy kicsit olcsóbban vették a gázt, attól függően, hogy éppen milyen volt az időjárás, milyen volt az átlaghőmérséklet, és akkor ez alapján lövi be tulajdonképpen a KSH azt, hogy milyen effektív áremelkedés zajlik. Ez egy elég technikai jellegű elszámolás. Azt tudjuk elmondani, hogy ha helyesek a KSH becslései, akkor ez azt jelenti, hogy azért, mert a háztartások valószínűleg jobban átlógnak mondjuk a 7-szeres gázár tarifában, mint tavaly ilyenkor, ezért összességében a háztartások most többet fizettek a gázért, drágább gázt vásároltak, mint vásároltak tavaly ilyenkor.
Mi az, ami várható a következő hónapokban az infláció alakulásában? Mennyire van messze Magyarország a jegybanki célsávtól? Ugye árnyalja a képet az, hogy az ár és top intézkedés továbbra is velünk van, ami ugye mesterségesen még mindig lenyomja a fogyasztói árak alakulását.
Így van, ugye ezt mindig el szoktuk mondani, hogy valójában az árfolyamatok, piaci árfolyamatok alapján az inflációnak bőven 5% fölött, inkább 6% körülinek kellene lennie, csak ezt az ár és top egyelőre elfedi, és ugyan az elmúlt 4 hónapban 4,3%-on stagnált a hivatalos inflációs mutató, azt gondoljuk, hogy a következő hónapokban ennél jóval mozgékonyabb lesz az infláció. Egyrészt, ahogy említette is, belép az ár és top kibővítése, és néhány egyéb bázishatás miatt azt gondoljuk, hogy decemberre beléphet a jegybank 2-4%-os célsávjába az infláció, tehát 3-assal tud kezdődni majd valószínűleg ez a decemberi inflációs adat. És ami ennél is talán most elsőre meglepőbb lehet, hogy jövő év elején ez bőven 3% alatt lehet az inflációs mutató. Egyszerűen azért, mert tavaly éve elején rengeteg ársok érte a magyar gazdaságot, aminek egy jelentős része most nem fog bekövetkezni. Ilyen például az, hogy bizonyára a választások előtt a kormányzat nagyon erős nyomást fog gyakorolni a szolgáltató szektorra, a bankokra, a telekom szolgáltatóra, hogy ne emeljék az áraikat. Elmaradnak az infláció követő adóemelések is, illetve a költségvetési kiigazításhoz kötődő adóemelések, amelyek idén év elején jellemzőek voltak. Nem gyengült egyelőre a forint, úgy, mint tavaly, ami ugye jelentős átárazásokat eredményezett, és ezeknek a hatásoknak az év elején egy nagyon erőteljes infláció leszorító hatása van. Ugyanakkor azt is várjuk, hogy az év második felében egyrészt bizonyos adóemelések, másrészt az a nagyon jelentős gazdaságra szabadított lakossági kereslet, amit a költségvetés kiköltekezése okoz, az megjelenik az inflációs mutatóba. Ráadásul azt látjuk, hogy az inflációs várakozások továbbra is makacsul magasak, és ugye még itt lebeg a fejünk fölött az is, hogy esetleg az árrésztop egyszer kivezetésre kerül, és éppen ezért azt gondoljuk, hogy most rövid távon egy látványos lefele mozgás lehet az inflációban, azzal a veszéllyel, hogy akár az év második felében újra 5% fölé is emelkedhet ez az inflációs mutató, amennyiben a jelenlegi árfolyamatokat és az ezekre ható gazdasági tényezőket figyelembe vesszük.
Madár Istvánt, a Portfólió vezető elemzőjét hallották. Szeptember végén meghaladta a 10.000 milliárd forintot a magyarországi Erste csoport által kezelt ügyfélvagyon, ezen belül a lakossági befektetések és betétek összértéke 7.000 milliárd forint fölé nőtt. Bővült a lakossági, valamint a kis- és középvállalati hitelezés is, mondta az Inforádiónak a magyarországi Erste elnök vezérigazgatója, a Magyar Bank Szövetség elnöke. Jelasit Radovánt arról is megkérdeztem, hogy milyen hatással lehet a pénzintézetekre az extra profitadó tervezet megduplázása.
Erős ügyfélaktivitást, növekvő működési költségeket és stabil profitabilitást jelentett az Erste az első 9 hónapban, ami a működési bevételeknél illeti, azok 5%-kal nőttek, a kiadások viszont jobban, 11,5%-kal elsősorban, személy ráfordítások, létszámbővülés, a csoporton belül működik az egyedüliek, ahol nőtt a létszám, illetve az IT fejlesztések mögött. Adózás utáni eredményünk év első 9 hónapjában hasonló szinten volt, mint a tavalyi évben, körülbelül 113 milliárd forintot tett ki, amire nagyon büszkék vagyunk, hogy nem csak az ügyfél hitelek nőttek 5%-kal, de viszont az ügyfél betétek is jelentősen nőttek, méghozzá 10%-kal, aminek köszönhetően a hitelbetét arány tovább javult 76%-ra, visszacsökkent 72%-ra, ami sokkal nagyobb stabilitást jelent.
Milyen várakozásaik vannak az év egészére nézve, mit hozhat még az előttünk álló 3 hónap?
Mint minden évben, az utolsó negyed év azért az jelentős hajrát jelent, főleg ebben az évben fog ez azt jelenteni, főleg az új hitelinstrumentum, a fix 3 hittel bejelentése óta. Természetesen mi is látjuk, hogy jelentősen nőtt az aktivitás, ami az ingatlan hitelezést illeti, ezen belül a fix 3-as hitelek körülbelül az összkeresletnek a 60-70%-át teszik ki, tehát abból indulunk ki, hogy jelentős aktivitás növekedés lesz. Ezen túl személykölcsönöknél is látjuk, hogy csökkenne, illetve az állami támogatott hitelek iránt is jelentősen nőtt a kereslet az utóbbi 1-2 hétben, tehát mindenképpen egy jelentős állománynövekedés, hitelállománynövekedésből indulunk ki az év végéig.
Milyen hatással lehet a bankszektor egészére, illetve a magyarországi Erste-re nézve annak a bejelentésnek, amelyet nemrégiben Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter tett, aki azt mondta, hogy van egy olyan kormányzati terv, amely szerint a bankokat és pénzintézeteket érintő extra profitadót megdupláznák.
Az Erste Bank nevében csak azt tudom mondani, hogy minket ez a bejelentés mindenképpen meglepett. Ami a intézkedésnek a bevezetés illeti, az úgynevezett extra profit adót, azt ugye ahhoz kötötték, hogy jelentősen megemelte a Nemzeti Bank az irányadó kamatot 18%-kal, miben valami őszintén abból indultunk ki, mivel ahogy ez a kamat csökkent, jelenleg 6,5%-ot tesz ki, hogy sokkal közelebb vagyunk a kivezetéshez, mint a duplázáshoz, hogy pontosan ennek milyen hatása lesz az Erste-re az elkövetkező 1-3 évben, azt még jelenleg nem tudom megmondani, de minden esetre egy olyan összegről van szó, ami mindenképpen hatása lesz a, nem csak az Erste-re, hanem szerintem az egész bankszektor, illetve a gazdaságra is.
Úgy is kérdezem, mint a Magyar Bankszövetség elnökét, hogy várható, hogy erről a kérdésről lesznek még a Nemzetgazdasági Minisztériummal egyeztetések?
Mi mindenképpen szeretnénk egyeztetni, és reméljük, hogy lesz arra lehetőségünk, hogy itt esetleg tárgyalásokon, egyeztetéseken keresztül találjunk valami sokkal jobb és sokkal hathatósabb megoldást.
Jelasit Radovánt, az Erste Bank elnök vezérigazgatóját hallották.